kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg testvéreim erre az első adventi esténkre választott igehirdetési alapigéket, az egyiket az Ószövetségből, a másikat pedig majd az Újszövetségből. Ózsás első könyvének 16. részében a 13. verse, és Márk evangéliumának 10. részéből az 52. és 53. verse következik. Azután Hágár így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás Istenem, mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem lát. Jézus megkérdezte a vak Bartimeustól, mit akarsz, mit tegyek vele? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Isten szeme mindent lát, el ne lopd a lényát. Gyermekkoromban elég sokszor hallottam ezt a kis versikét az egyik nagymamától. Akkoriban úgy képzeltem, hogy Isten amolyan térfigyelő kameraként működve minden lépésemről, mozdulatomról pontosan tud és rögzíti magában a napjaim történéseit. Így aztán végképp nincs esély az elbújásra, a színlelésre, a menekülésre. Mivel ő mindenható, ezért valahonnan kívülről, felülről látja, pásztázza át az életemet. Isten szigorúan ítél, mert gyűlöli a bűnt, és természetesen mindig neki van igaza. Sok évbe tellett, amíg lassanként megértettem, hogy Isten másképp nézi, másképp látja az embert. Ő minket lát, és nem a bűneinket kutatja, vizsgálja szüntelenül és kényszeresen igazsága mérvegén. Neki mi vagyunk fontosak, és nem elsősorban a gonoszságaink, a vétkeink, a mulasztásaink. Amikor ránk néz az Isten, akkor azt is meglátja bennünk, ami az ő álma velünk kapcsolatban. Nem csak azt veszi észre, amit ott és akkor mutatunk magunkból, a gyarmat töredékes korlátolt emberét. Ő a látás Istene, életem Isten tapasztalatainak addig-addig szeretetet, amíg ezt a bennem rögzült bíró, szigorú bíró Isten képet lassan el tudtam engedni. Ha már úgy gondolom, és azt vallom, hogy Isten végtelenül nagyvonalú, mint amit alázatoskodó teológiák, vallásos, moralizáló prédikációk állítanak róla. Ő messze több annál, mint amit látunk, látható belőle, és ez a végtelen nagyvonalúsága szétveszíti a róla alkotott kereteinket, képeinket, koncepciónk. Hiszem, hogy Isten nincs is messze egyikünktől sem. Ő nem kívülről a teremtése távoli szögletéből néz ránk, hanem egészen közel él a szívünkhöz. Részesévé válik a létezésünknek. Mert Isten mindig a saját életünkként jön el hozzánk. Ezen az adventen testvéreim most azokról az utakról szeretnék beszélni, ahogyan Isten érkezik közénk hozzánk, és ahogyan mi rádöbbenhetünk arra, nincs is messze egyikünktől sem. Advent számukra először is találkozása, látás Istenével. Két emberi sors áll előttünk ezen az estén, egy ószövetségi és egy újszövetségi történet. Egészen különös és számomra nagyon izgalmas, hogy mennyire összekapcsolódnak ezek a bibliai élettörténetek. pedig hosszú-hosszú évszázadok választják el egymástól ezeket a szövegeket, más a kor, az élethelyzet, a tapasztalatok, a várakozás, de mégis összecseng az üzenet. Kezdjük a Ószövetségnél. Te vagy a látás Istenem. Egy ősi forrás viseli a nevében ezt a hitvallást. Ez a forrás egy találkozásnak az emlékét őrzi ott, Mózes első könyvének a 16. fejezetében. És ebben egy menekülés, céltalan pusztai vándorlás is jelzi. Ez a történet mesél egy vigasztaló üzenetről, útmutatásról, egy ígéretről és a szabadulás élményéről. Egy asszony sorsról és egy angyalról. Fölötték szokatlan persze, hogy egy kút arra figyelmeztesse a vándorokat, az élő Isten látja az ember. Kutya is szinte egyedülálló a Bibliában, hogy a pusztaságban, a súrba vezető út mellett, Egyiptom határa felé, ott van egy kút a bibliai hagyomány szerint, amely nevével prédikál a mindenhatóban. Sára, egyiptomi szolgálója, Hágár, ennél a forrásnál találkozik Isten angyalával, vagyis magával a magasságos Istennel. Itt veszi észre, hogy valaki rátalált, és kiutatódhat a pusztaságból, a hihetlen bogokonatakból, és a lélek pusztájából is. A héber nyelvben a kifejezés, pusztaság összekapcsolódik az ige, a szó szavával is. Ha egy kicsit lehetett szakmai, akkor azért elmondom ezt a két szót héberül, hát ha rájövünk az ízére. A puszta szava ezt jelenti, hogy mind vár. És az isteni szó, az ige pedig így hangzik, dávár. Nagyon közeli a rokonság két szó között. Számomra nagyon felszabadító ez az üzenet, hogy Isten szava éppen az elhagyatottság, a kilátástalanság, a nagy szomorúság, a nagy szomorúság ideje éri el az embereket. És szólítja meg, és szólítja ki őket a pusztaságból. Hágár, hogy látjuk is a képen a forsóval, az első nő az Ószövetségben, aki Isten követével találkozva ígéretet kap és jövendőt így, ugyan még nem a találkozásnak pillanatát örökíti meg a kép, hanem azt a mozzanatot, amikor elindul, elüzetik otthonról, és aki utat mutat neki, kinyújtott karral, az nem más, mint Ábrahám. De ne szaladjunk előre ennyire a történetben. Szóval Hágár az első nő az ő Ószövetségben, aki Isten követével találkozva ígéretet kap. És ő az első és egyetlen ember az Ószövetségben, aki bátor arra, hogy el is nevezze az Istent, miután látta őt és találkozott vele. Ezt mondja, te vagy a látás Istenem. És a kút ott a sivatagban, ezután már ezt a nevet viseli. De él, lehaj, jói, vagyis az élő útja, aki lát vette. A történet kiinduló pontja az Ószövetségből jól ismert női sors. Egy kétségbeesett egy gyermektelen asszony, Sára, tervező, hogy reménytelen helyzetén változtasson. Az ilyenkor szükségszerű megoldást választja, ami az ókori keleten a második első évezred táján Krisztus előtt szokásban volt. A mező feleségek a szolgálói révén váltattak édesanyává, és így aztán adoptálhatták a férjüktől született gyermeket. Mózes első könyvének a 16. fejezete egy ilyen helyzetet tár elénk. A történet egy nagyon emberi megoldás keresésből indul el, évitakon át, de aztán végül mégis beteljesedik Isten terve. Ábrahám az elbeszélés szerint tudomásul veszi Sára elhatározását is, bemegy Hágárhoz, a szolgálóhoz. Mikor azonban kiderül, hogy az asszony Hágár állott állapotban van, Sára egyszerűen vissza szeretné fordítani a korábbi döntését és az események menetét. Rettenetesen féltékeny lesz erre az asszonyra. Itt a fejezet 4. és 5. versében kerül elő először az az ige, a látás ige, ami végig a kulcs szó lesz ebben a történetben. Hágár látta, hogy állapotos. Ezzel a fénynel rendül meg Sárának a sorsa, státusza. Sára azt el is mondta Ábrahámnak, abban a reményben, hogy férje a sarkára áll, és aztán változhat a kialakult helyzetet. De mind ismerjük a történetet. Sára hiába fordul vádul az urához, hogy miatta érhet a sérelem. A férj Ábrahám mégsem szól bele az asszonyok dolgába, és végig a feleségének adja a döntést és a viszályt megoldását. Így hát Hágár az úrnője büszkeségének az áldozatává válik. Sárának nincs becsülete a szolgálója előtt, és ezért féltékenységében addig gyötri ezt a szegény asszony, amíg az elmenekült tőle. Hágár minden bizonnyal a pusztánál hazája Egyiptom felé tart. Az elbeszélő szükszavon csak azt érti meg, hogy elfutott. És vándor útján később egy forrásról jutott el. Az angyal ott a útnál, ebben a nagy sivatagban szólítja meg őt, és kérdezi korábbi helyzetére is utalva. Azt mondhatnánk, hogy egy lelkigondozói beszélgetés kezdődik el ott a sivatagban. Az angyal és az asszony között egészen úgy, mint ahogy aztán évszázadokkal később Jézus és a samáriai asszony között. Azt kérdezi az angyal, honnan jössz és hová mész. Nem csupán a szokásos sablonos üdvözlés hangzik el az angyal arkáról, hanem ennél sokkal többről van szó. Mert lényegében ez a két legfontosabb kérdés. Honnan jössz, és hová tartasz? Hol vannak a gyökerei, mi a múltad, és milyen reménység viti előre a lépteidet? Minden vállalónak tudnia kell, hogy honnan indult el, és merre tart az útján. Ez a puszta történe is. Így nem tűnhetett el. Pedig ne nehéz is ezekre a kérdésekre válaszolni. Honnan jössz és hová tartasz? Kit látsz magad el? Miként nevezetődsz? A követ kérdése bizalmat ébreszti az asszonyban, és őszinte választra készteti. Ő csupán annyit tud, hogy honnan jön. De hogy merre tart, az egy nagy kérdőjel. Az angyal azonban határozottan azt mondja, hogy Hágárnak fordulj vissza. Oda kell visszatérni, ahol a gondok eltekültek, ahol majd megoldás is született. Nincs tovább előre, csak hátra, visszafelé. Hogyan lehet engedelmeskedni ilyen felszólításnak? Képes-e egy gyermekért felelősséget hordozó asszony vállalni az újabb megaláztatást, a gyűlölet légkörét, a sérelmeket? Csak úgy lehetséges, hogy egyedül, ha valami nagyon cél vezeti. Ezért újra szól az angyal, nagyon megsokasítom utódainak, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Egyszer ez a kijelentés már Ábrahám is elmondja. Az ígéret előtt. Erő a holnapok vállalásához. Ahhoz, hogy meglássuk a dolgok szövevénye mögött a célt, és az életben, a szenvedésben, a lemondásban rejlő értelme. A születendő fiú gyermek ez a cél Hágár számára. Ő a biztosíték arra, hogy valaki komolyan veszi egy asszony sorsát. Izmael annyit tesz, mint Isten meghalni. Ez lesz ennek a fiúnak a neve. A látás kulcsszava mellett most a hallásra is odafigyelhetünk, mint az érzékelés másik fontos módjára. Izmael az angyal ígérete szerint erős fiaember lesz. Egy nagy nép atyává válik Egyiptom. Az Ószövetség több helyen beszél arról, hogy az az ember, aki Istent látja, halál fia. Hágár látta Isten az élőt és életet kapott. Reményt, jövő és távol. Az angyal jelenésben maga az Isten a láthatatlan vált láthatóvá szemmel. Azzal az Istennel találkozott Hágár, aki látja az ember a gondjait, a nyomorúságát, a küzdelmeit, a mindennapi vágyakat, a reményeket. Azzal az Istennel találkozott ez az asszony, aki a szabadítására siet az embernek. Visszatéríti az élet sűrűjére a pusztaságból, megmenti a másoktól és önmagától való menekülés kényszerétől. azzal az Istennel találkozott Hágár, aki ajándékot ad, reményt és jövőt. Mert az ígéret erő. Erő a holnapok vállalásához. Ott a forrásnál mindannyian találkozhatunk vele. Évszázadok telnek el, és Hágár történetét megőrizte az emlékezet. Talán az a kút is megvan még a pusztában valahol. Emlékeztet arra, hogy Isten látja az embert. Emlékeztet arra, hogy Isten közel jön az emberhez. Irgalmával, mert meglátja végtelenségét, félelmét, ínségét, végtelen Istenre szomorúságát és vágyakozását. Hágár átvetje a pusztában a hozzá közel lépő irgalmas Istennek az eljöttet. Egy másik vidéken járunk, a pusztától jóval északabbra, egész pontosan Jerikó mellett, a világ egyik legősibb városa mellett, amely 8000 éves, úgy nevezik, hogy a Pálmák városa. Jerikót Jeruzsálemmel egy forgalmas út köti össze. És Jézus korában ez az út nem csoda, hogy a koldusok, a vakok találkozó helye is volt, akik előszeretettel ültek ennek a koros útnak az oldalán, azt remélve, hogy valakik majd megszállják, irgalmaznak neki. Bartimeus, a vak is ott ül valahol a koros út mentén. A hangokból érzékeli, a felhamarodó korból, hogy éppen kik és hányan közelednek az úton arra felé. A szociális háló mondhatnánk, abban az időszakban Izrael földjén meglehetősen vékony szálakon szövődött össze. A társadalom perifériájára szorult emberek, testi lelki hiányokkal küzdködő szegény embereknek nagyon nehéz volt a sorsuk. Máról holnapra éltek, mivel nem tudták semmivel meghálálni a jó tételményeket, ezért szigorúan szabályozott kliens patronus rendszerben is valahogy mindig partvonalra szólt. Maradt a koldulás, a mindennapi elégedés. Jézus Márk evangélista szerint, mielőtt bevonulna az úton Jeruzsálem felé azon a bizonyos szamáron, az odafele vezető végletes utolsó útjának találkozik ezzel a vak Bartimeussal, vagyis Timeus fiával. Kevés gyógyítás történetben említik az evangélisták név szerint azokat, akik éppé vállaltak Jézussal való találkozásuk nyomán. Az egyik ilyen ember ez a Bartimeus. Semmit nem tudunk róla. Csak a nevét és azt, hogy hol történt ez a csoda, ez a találkozás. Bartimeus valószínűleg a Jézussal kapcsolatos hírek már korábban eljutottak. Nem csoda, hiszen ezrek beszéd témája volt szert az országban. Ez a különös rabbi és tanítása, amely a csodák. A vakkoldus másokkal együtt, bizonyára nap mint nap ott ült, és emelkedte őt. Reménykedett, hogy egyszer majd ő is találkozik vele. Nem sejtette, hogy Jézus utolsó földi vándorútjának egyik állomása lesz, az a vára vár találkozás. És ekkor nyílik meg majd a szemem. A vakkoldus gyógyulása a Kassió történet megelőző utolsó személlyel kapcsolatos odatétele az evangéliumban. Még egy gyógyulásra sor kerül majd, amikor a Gecsemáni kertben Jézus elfogadása éjszakáján a főpap szolgájának a fülét levágják a nagy herületben, és Jézus pedig visszaéleszti majd helyére. Az evangélista ezzel a csodatétellel minden bizonyal azt akarta kifejezésre jutatni, hogy Jézus halálig vezető útja az irgalmasság és a szeretet találkozása. Az ő célja mindezekkel a csodákkal, találkozásokkal az, hogy az embereknek felnyíljon a szemük, és megismerjék, felismerjék őt, és hogy miért jött el erre a világra. Jézus nem akart mást, mint tanúskodni Istenről, aki látja az embert. Úgy, amint van a nyomorúságában, a törékenységében, a hiányaiban, a reményeiben együtt. Van, akikkel ez a látás csoda csak képletesen történt meg, mint például az Emmausi tanítványokkal, de valakinek egészen közvetlen fizikai értelemben nyílt meg a szemem. Elközelített hát Bartimeus álmegyére. Közeledik feléje az, aki szabadulást, az, aki az életében a legnagyobb változást idézi elő. Minden játszódhatott le találkozás előtti feszült pillanatban. Micsoda lelki erő kellett ahhoz, hogy lenézett emberként, megalázott állapotában vegye a bátorságot és túl kiabálja azt a tömeget, hogy magára vonja a figyelmet. Milyen szívbanalkoló a szív imádsága. Jézus Dávid fia könyörül rajta, ami elég Jézus fülére is. És mekkora ereje van ennek az egymondatos könyörgésnek. A názáreti Jézus már szólítja is őt, Bartimeust. A vakember persze nem látja őt, de hallja a szavát. Akárcsak egykor Hágár Isten angyalának hangját fogta tisztában. És ez elég. A többiek pedig biztatják, támogatják, hogy együtt izdulnak vele, együtt reménykednek. Ízlál, kejtből, hív téged. Mintha minden körülötte lévő ember együtt mozdulna, látna, értene, kezdene hinni. Mert a valódi csoda nem a fizikai gyógyulás, hanem sokkal inkább a hit születése. Ez a változás, ez a transformáció, ez az igazi csoda. Amikor Bartimeus megbizonyosodott arról, hogy Jézushoz tényleg oda mehet, azonnal ledobta a felső ruháját, és oda tudott hozzá vakkodni. Ugyanezt a felső ruhát dobják majd le néhány nappal később talán, és ez a mozdulat tér vissza Jézus felvonulásának történetében, ahol a sokaság az útra teríti a felső ruháját. Az, ami Bartimeus számára a szegénységében az egyetlen érték, az értékes tulajdon, felső ruhája, amit a mózesi törvény szerint az állomba adnak, napszálltal előtt vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak, mert ez a szegények egyetlen takarója. Szóval ez a felső ruha most ott ebben az útműnökén a korban. A vak pedig ott áll Jézus előtt. Elérkezett a pillanat. Beteljesedett a remény. Megnyílik a szeme, és akit először meglát, aki értékel, akire rácsodálkozik a tekintete, az Jézus maga, aki megnyitott előtt. A tekintetük egymásba vonódik. Isten látja az ember, és az ember láthatja őt. Advent a látás útja. Hágár és Bartimeus történetén keresztül ezen az estén arra az Istenre figyelhetünk, tekinthetünk fel, aki lát minket, és akivel összefonódhat a pillantásunk. Ezekben a pillanatokban gyökerezik a hit születése és a növekedés is. Ezekben a pillanatokban ért célba a reménységünk, hogy megvalósul az ígéret és megtörténik a szabadulás. Isten közel jön hozzám. Isten lát engem, és én látom őt. Őt, aki minden pusztaságon átgázol, értem, aki poros utakon érkezik hozzá, csak hogy találkozom vele, mert szeret. Talán többen voltunk már 3D-s moziban, nem tudom, hogy Orosházán mennyire szokás ez, de a fiatalabban biztosan már átérték ezt az élményt. Írtó vicces dolog, hogy sok-sok ilyen szemüveges ember van a sötétben, és a fény megcsillan ezeken a furcsa szemüvegeken. Ezt a képet azért hoztam el, mert számomra nagyon sokat mond a bibliai értelemben is. És arról a találkozásról is beszélnek ezek a tekintetek, amik valahol belül történhetnek az emberre. Pusztán egy szemüveges, de mégis, ha felveszünk, kitávolunk a világ. Egyszerűen közel jönnek a képek hozzánk, az a macska kiugrik a képből, hirtelen ijesztővé válik. Csak egy villanás, egy rajzfilmből. De ugyanakkor ennek a 3D-s szemüvegnek a üzenete teológiailag egészen praktikus és kézenfogható. Hiszen, hogyha ezt a látást megkapjuk, akkor ebben közelít hozzánk az, aki lát minket. És valójában a hitünk az, ami egy ilyen 3D-s szemüvegként működik. Ami, hogyha támlálódik, erőt kap, reményt és áldást, akkor mindaz, ami történik körülöttünk, az közel ér hozzánk. És ezzel közel ér hozzánk az az Isten is, aki ezen az áldáson is érkezik. Feltenni a 3D-s szemüveget azt jelenti, hogy kitárom magam, tekintetemet, szívemet ennek a látványnak, és annak az örömnek, hogy ő érkezik. Aki árkázol értem minden pusztaságot, aki poros utakon érkezik hozzám, az az Isten maga. Csak hogy találkozom velem, mert szeretem. Egy emlékkönyvben olvastam egyszer ezt a bejegyzést. A világ számára te csupán valaki vagy, kis méretűvel. De valaki számára